Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, s a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte tanítását, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette. Annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Ők oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. Látom, sokan álltok hátul, hogyha volna kedvetek hozzá, jöhettek előre, néhány ülőhely is van itt, illetve a mellékoltárokon viszonylag puha szőnyegre rá tudjátok helyezni magatokat. Egész nyugodtan mozogjatok, nem zavar. Örülök, hogyha cselekedtek magatokért. Tulajdonképpen, hogyha összefoglalnánk a mai evangéliumot, kicsi csalással azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen az történt, hogy Jézus szólt egy halásznak, és a halásznak azt mondta, hogy te halász, vesd ki a hálódat, és fogjál halat. A halász kivetette a hálóját, fogott nagyon sok halat, mire mindenki nagyon megrendült. És ott hagyták a hálóikat, és Jézus tanítványai lettek. Hát ez elég furcsa történet. Persze mondom, egy pici csalással foglaltam így össze, mert hát tudjuk azt, hogy nappal, amikor nagyon nagy a meleg, akkor a halak lemennek a víz mélyére, mégpedig azért, mert ott több az oxigén. Hát kétségkívül valahogy ennek a történetnek ebből a szempontból az izgalmas része, hogy mennyire természetes dolog történik, egy halászt megkérünk, hogy halásszon, majd pedig a halász. Halászik, és halat fog, és ezután minden megváltozik. Tehát van egy rész, ami a lehető legtermészetesebb, és van egy másik rész, valahogy ebben a lehető legtermészetesebb folyamatban történik mégiscsak valami rendkívüli, ami megfordítja az életüket. Erről szeretnék beszélni. Hogy mit jelent, hogy az Isten országának van ténylegesen egy ilyen logikája, hogy teszünk valami végtelenül magától értetődött, valami természeteset, valami hétköznapot, de azon belül megjelenik valami rendkívüli, ami akár az egész életünket megváltoztatja. Az első gondolat így szól, most már akkor innen csak tovább lépve egyel, hogy valami rendesből, valami hétköznapiból, természetesből egyszer csak valami rendkívüli áll elő számunkra, valami óriási élmény. És továbbra is azt mondjuk, hogy hát tényleg ez egy valami természetes dolog, és attól kezdve lehet, hogy nem élünk ugyanúgy. Éppen tegnap beszélgettem egy házas párral, van már több gyerekük, és az édesapa akaratlanul is fültanúja volt, ahogy az édesanyja, vagyis a nagymama a 4 éves unokájával beszélgettek. A beszélgetés a következőképpen zajlott. Az unoka kezdi. Nagymama, ugye te meg fogsz halni? A nagymama azt mondja, igen, meg fogok halni. Nagymama, ugye te nem sokára meghalsz? A nagymama azt mondja, hogy hát azt nem tudom, hogy nem sokára, de tényleg hát valószínű, hogy hát nekem már kevesebb van, mint nektek. Nagymama, de ha te meghalsz, ki imádkozik értem? A nagymama azt mondja, jaj, hát kicsim, én ott leszek a mennyországba, rengeteg időm lesz. Számíthatsz rám, még többet is fogok érted imádkozni, mint itt. De nagymama, a mennyországban nem szoktak beszélni. A nagymama válasza, hát ha nem szoktak beszélni, majd éneklek. Mire a kisunoka a következőt mondja, nagymama, ugye nem baj, hogy én most még nem megyek oda veled, nekem még a családommal kell lennem. Mire a nagymama, ez nem baj. Azt mondja ez az édesapa, hogy tulajdonképpen egy ilyen beszélgetés, amiben olyan egyszerűen, most hát nem hogy egy életre szóló élmény, hanem hogy úgy tele lett a szíve, hogy olyan melegség járta át, hogy azt mondja, na, ha valamiért érdemes embernek lenni, vagy apává válni, hát akkor azok ilyesmi. Valami nagyon egyszerű és természetes beszélgetés, 43 másodperc. És utána, amikor erre a gyerekére gondol, amíg él itt a földön, ez eszébe jut, hogy hogy beszélgetett a nagymamájával. Aztán a másik élményem ide, láttam éppen pár nappal ezelőtt egy film jelenetet, házastársi konfliktus, eljutnak a válásig, ezt ki is mondják, hogy el fognak válni, ezt bejelentik a közeli hozzátartozóiknak. És éppenséggel egy közös programon vannak, ahol szintén előkerülnek azok a gyógyíthatatlanok tűnő krónikus konfliktusok. Egyszer csak a férfi egész váratlanul faképnél hagyja a feleségét. Nem megy el messze, csak körülbelül 10 méter, majd visszajön, és a kezét nyújtja. Azt mondja, Kovács István vagyok, nem tudom, találkoztunk már? Olyan ismerősnek tűnik. A nő megérti a pillanatot, azt mondja, én is, minthogyha már láttam volna magát. A férfi úgy folytatja, jaj, hát lehet, hogy érdemes volna nekünk talán egy kicsit meg is ismerkednünk egymással, ha már olyan ismerősnek tűnünk. Mire a feleség? Lehet, hogy érdemes lenne. Hát, hogyha most csak ezt a 2 beszédfordulatot hozom ide, hát ez aztán maga a semmit mondás, csak nem a válás kimondása után. Hogy ebben a végtelen természetes egyszerűségben egyszer csak ez a néhány végtelenül természetes egyszerű mondat olyan fordulatot hoz, hogy hirtelen kinyílt a szemem, hogy mi lesz ezután. Hát ezután nem folytatódhat minden úgy, mint ahogy eddig volt. Pedig csak bemutatkoztak. A következő gondolat így szól. Most egyszerűen szóval mondhatnánk azt, hogy valami nagyon profánban, valami nagyon természetesben megjelenik valami szakrális, valami, nem jó szó ez, de valami természet fölötti. Volt alkalmam Melbourne-ben teniszmérkőzésre menni. Megnéztem Djokovicot, amint Medvegyevvel játszik. Tudom, hogy ennek semmi köze a templomhoz, de tulajdonképpen pont erről beszélek, hogy valami szakrális, valami profán, mi történik a 2 találkozásából. Ez egy teniszmérkőzés, a világ legjobb teniszezője, aki később megnyeri a bajnokságot. Az történik, hogy szervál Medvegyev, azt mondja a vonalbíró, kint van. A széken ülő főbíró nem szól semmit, helyben hagyja. Gyokovics azt mondja, ez bent volt, és átmegy a pálya másik oldalára. Van is egy teniszmérkőzésem, a teniszpályán egy sportoló tud valami helyzetet úgy megoldani, ami egy keresztény megoldás. És néhány nappal a győzelme után azt nyilatkozza, nekem akármilyen furcsa is ez, fontosabb, hogy keresztény vagyok, mint hogy teniszező. És ott van egy mérkőzés, ahol a sportoló egy sporteseményen a sportgyőzelemért hajt, és ez kiderül. A második gondolat így szól, valami egészen profán helyzetben a sportoló, a sportpályán, a sportmérkőzésen, a sportsikerért küzdve tud olyasmit csinálni, amiből kiderül, hogy keresztény. Ez tehát a második gondolat. A harmadik, egy nehéz helyzetből nem fogtunk semmit. Rettegés fogta el az összes tanítványt. Valami akár életre szóló élmény is tud kerekedni. Nézzétek el nekem, hogy ebben a történetben egy saját élményemet mondom el. Nem ez az érdekes, csak az, hogy persze rám ez hatást gyakorolt. Pár évvel ezelőtt jött egy nagymama. A nagymama a következőt mesélte. Feri atya, hát nagy bajban vannak a gyerekeim, hát nyilván az egyik a gyerekem, a másik meg a házastársa. Tehát Ausztráliában élnek kint, de Magyarországon szeretnék megkeresztelni a kicsit. De hát van, hogy csak 2-3 évente jönnek vissza, de mégse ott akarják megkeresztelni, hanem itt. És hát itt nekik már nincsen lakóhelyük, meg nincs lakcímkártya, tehát elmentek ahhoz az atyához, aki őket eskedte, és mondták, hogy atya, megkeresztelnéd a kicsinket? És az atya azt mondta, hogy de hát ti nem tartoztok ide. Hát, hogy én nem is látlak titeket évszámra, hát ezt hogy hozomra nem. Hát ők mondták, hogy hát azért nem látja őket, mert a világ másik végén vannak. De a pap mondta, da. Na, ilyenkor a nagymamák tudnak akcióba lendülni. Nagyon hatékonyak szoktak lenni, és áldás és puszi nekik ezért. Minden esetre a nagymama megkeresett, és mondta, hogy hát az ő gyerekével így van, meg a házastársa, és minden fognak hazamenni, de hát ők itt szeretnék. Na jöjjenek, de meg tudom őt keresztelni, nem olyan nehéz dolog. És akkor lement a keresztelés, akkor köszönték, és akkor mennyibe kerül? Hát nem kerül semmibe. De biztos, hát teljesen biztos. Hát ez egy keresztelő, épp megkérdeztem az irodán, Kálmánt, 120-at kereszteltem tavaly. Hát ez meg egy. És a pap barátom, akihez most kimentem, azt mondja nekem, te Feri, van itt egy házas pár, hogy nagyon szívesen meghívnának vacsorára, hogy van kedved elmenni hozzájuk? Azt mondom, jó fejek? Hát azt mondom, jó fejek. De akkor van. És elmentem oda, valami hihetetlen vacsorát csinált az asszony, ez az édesanya. És tudjátok, hogy nem tudom, azóta is ennek a hatása alatt vagyok, hogy nekem az egy olyan természetes dolog volt, hát nem tellett semmibe, tényleg. És valaki azt mondta, ez a pár azt mondta, hát azóta is, mikor eszünkbe jut, hogy keresztelés, meg egyház, akkor hát ez jut eszünkbe. És az, most nem tudom, itt látjátok, itt hevülök, hogy ez nem túl papos, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy hát ha például van valami vágyom, amit olyan szívesen megosztanék veletek, hogyha az egyházban nekünk is és másoknak is jó élményeik lennének. Hogy tulajdonképpen nem kéne semmi más tenni, csak nagyon sok mindent nekünk természetesen kellene tennünk olyasmit, ami másoknak hatalmas élmény. Hogy lehet, hogy a keresztény embernek pont a sajátossága, a nagyszerűsége, hogy tudjuk, mit jelent az, hogy a profánt átitatja a szakrális, hogy ezért mi egész természetesen tudunk sok mindent tenni, ami másoknak nagy élmény lehet, sőt, akár életre szóló, sőt, pedig nekünk az természetes, ha föl se tűnik, hogy mi ilyet tudunk csinálni. Záró gondolat. amikor azt mondja Péter, hogy na uram, ha nem te kérnéd, biztos nem csinálnám. Röviden összefoglalva azt mondhatnánk, na ez lehetetlen. És hogy ez a történet azt mutatja, hogy mi azt mondjuk, ez lehetetlen, és kiderül, hogy a lehetetlen is lehetséges. Persze most ezt a gondolatot nem tudjuk mindenre kiterjeszteni, de hogy mégiscsak megvan ez a szín, ez a forma, hogy nem egyszer a lehetetlen is lehetséges az Isten országában. És most két dolgot hadd meséljek. Az egyik, akkor ez Ausztráliához fog kapcsolódni. 20 évvel ezelőtt az egyik egyházközségben az atya arra jutott, hogy muszáj lenne magyar iskolát létrehozni. Azt mondták ott a közeli munkatársai, az lehetetlen. Hát az lehetetlen, és elmondták, hogy miért. Hosszan órákon keresztül mondták, hogy itt és ebben a helyzetben, és ezek között a körülmények és jogi helyzet nem lehetséges. 15 éve az egyik legjobban működő magyar intézmény, amire a többség azt mondta, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, itt és ekkor és... És a másik, ezt is néhány nappal ezelőtt hallottam, 50 évvel ezelőtt létrejött az első értékközpontú bank, pénzintézet. Mit jelent ez, hogy értékközpontú bank? Azt jelenti, hogy bárki, aki beviszi oda a pénzét, azt a pénzt olyan projektekre fektetik be, amik az ember szempontjából értékesek. Amire bármelyikünk szívesen adná egyébként a pénzét. A többség akkor is azt mondta, na ilyen bank nincs, meg nem is lehet, mert ez nem erről szól. És mégis létezik már 50 éve olyan formája a banknak, amiben, hogyha valaki oda teszi az akármennyi kis pénzét, tudhatja, hogy olyan dolgokat finanszíroznak vele, amivel még valami plusz értéket lehet létrehozni. Ezért a záró gondolat így szól. Kétség kívül meg lehet bennünk az az izgalom, és az az érdeklődés, az a nyitottság, és az a bizalom, hogy még olyasmi is, amire azt mondjuk, na ez lehetetlen, hogy még abból is sok minden megvalósítható. És a kettő között valami olyasmi van, ami talán nem is racionális, és nehezen magyarázható, ahogyan Péter azt mondja, hát ha te mondod, akkor legyen.